Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Tartsanak velem megtekinteni Szűz Mária szülőházát. Nem Názáretben, nem kell a Szentföldig elmenni. Elég csupán Olaszországba, az olaszországi Loretóba ellátogatnunk. Varga Kapisztán atya lesz a kalauzom, kalauzunk. Megszólaltak Loretó harangjai, ahogy megérkeztünk. Elhaladtunk 23. János pápa igen tekintélyes méretű szobra előtt. Bejáratnál áll őrt a Szent pápa. És egy másik pápa ül a bazilika előtt. Egy szép emelvényen, legalábbis a szobra. Egy gyönyörű téren vagyunk, Szökőkút, árkádos palota, harangtorony, és a középen a bazilika. Ötödik Sixtus pápának a szobra van a templom előtt. Látszanak a harangok, a harangtorony nyitott, billegnek a harangok. Minden ütésnél megjelenik az ablakba a harang, lendületben van. Jönnek az arándokok szép számmal, a keresztalják jönnek. Életemben először járok Loretóban. Itt van velem Varga Kapisztrán atya Ferences, aki már korábban járt itt. Közel van a tengerhez, Márké tartományban, Ancona közelében. Háromhajós bazilika, hívők elszórtan, de szép számmal ülnek már. Lehet, hogy mise kezdődik hamarosan, 9:30 van. A szentélyben egy hatalmas építmény, ami a Szűzanya názáreti szülőházát rejti magában. És állnak a hívek sorban, hogy bejussanak a szülőházba. A kupol alatt található ez, kereszthajós a templom, tehát latin kereszt alaprajzú, de a kereszthajónak is három hatalmas apszisa van, különböző mellékoltárokkal. Keressük a sor végét. Tekereg a ház körül a sor. Szobrokkal, domborművekkel díszített hatalmas kőépület. A kupola alatt kicsit olyan, mint a porcinkula, de ez az építmény még rejti magában, ugye? Tehát itt van a templom, és van ez az építmény, és ez rejti magában még a názáreti házat, ugye?
Így van, tehát ez a Bramante által tervezett márvány borítása, ami nyilván Mária életének a részleteit mondja el, beleértve, amit tudunk meg, aztán nyilván a teológiai megfontolásokat is, ószövetségi előzményeket is, és a többit. Valóban nagyon emlékeztet bennünket arra, amit a Porcinkula bazilikában is látunk, csak ez azért egy kicsit korábbi, a bazilika, amit itt épít, egy késő gótikus bazilika, és hát belőle aztán ezek a gyönyörű 16. századi már domborművek díszítik. Ahol bejöttünk, tulajdonképpen maga a bazilika nagyon egyszerű, a mennyezetét díszíti néhány festmény. Itt azonban, ahol mi állunk, a szentély, az különösen díszes, historizáló festményekkel van teli, ugyanúgy a kupolát is végig festmények borítják. És itt mögöttünk a körkápolnákban különböző nemzeteknek a kápolnái kaptak helyet, tehát spanyolok, franciák, németek, lengyelek, mexikóiak és a többiek. Ezek különböző családi kápolnákkal együtt még, tehát hogy fejedelmeknek vagy hercegeknek a kápolnái. Tulajdonképpen arra lesz majd időnk, hogy bemegyünk valahogy magába a Szentházba, és aztán keresztül megyünk, hát kijövünk belőle. Most éppen megindultak egy kicsit az arándokok, kicsit gyorsabban lehet haladni.
Szobrok és domborművek borítják ezt a Bramante építményt.
Mária születése az első, ami felől megyünk. Nyilván ezért veszik körül proféták is magát a képet, a jelenetet. Azután a következő az az ajtó, melyiken bemehetünk, az a Mária eljegyzése, gyakran látható középkori és barokk ábrázolásokon is. Egy főpapi, tehát egy zsidó főpapi ruhába öltözött személy előtt láthatjuk Máriát és Szent Józsefet.
Magyar kápolna sajnos nincs, ugye? Itt nincs.
Nincs. Belül megdöbbent, hogy milyen kontrasztot alkott tulajdonképpen a belső fal, meg a belső, ami látszik belülről. Mm-hmm. Maga a Szentház egyébként több mint 9 méter hosszú, és 4 méternél szélesebb, a magassága is 4 méternél magasabb, és csak 3 oldala látszik. Majd ezekre még visszatérünk, hogy miért...
Igen, hogy hogyan érkezett meg ez a ház.
Igen, igen.
Gyönyörű a kupola is. 8-szögletű a kupola. Hát gondolom, a Mennyországot látjuk ott fölül, mert ott kell legyen.
Meg dicsőülése, igen.
Hic verbum caro factum est. Itt testesült meg az ige. 3 oldala van a názáreti háznak, a 4. oldalán egy kis szentélyben végződik szép fekete Madonna szobor kis Jézussal arany ruhában, ékkövekkel kirakott ruhában, és alatta a felirat, hogy itt testesült meg az ige. Freskók is a falon jelentek a szűzanya életéből, és 4 nagy mécses, és ott a mögébe mennek a hívek, az oltár mögé. Most már a másik oldalán vagyunk az épületnek, 3 fala van meg a názáreti háznak, kijárati oldalán a igen, Bramante háznak.
Jézus születése és a 3 királyok imádása, látható mind a 2 alatt egy-egy kapu nyílik.
Misére gyülekeznek, a kupola előterében a hajófele van az oltár, és ott készülődnek a szentmiséhez. Hogy került ide ez az erekje, ez a nem mindennapi erekje? Ha jól értettem, az a felirat, hogy az ige itt testesült meg.
Így van.
A názáreti ház.
Igen, igen. És valóban itt az első oldalán, a zarándokokat fogadó oldalán a háznak az angyal üdvözletet is láthatjuk. Ez egy nagyon különös kegyhely, mert egy nagyon különös Mária kegyhely, mert nem valamiféle kép vagy szobor található, itt egy kegykép vagy egy kegyszobor, hanem az úgynevezett názáreti szentház. Nagyon érdekes a történelemnek a fintora tulajdonképpen, mert maga ez a legenda, amit a középkor óta 1400-as években írták le először, a Loretto-i Szentháznak a történetét, hát nyilván a racionalizmus korának kedvelt céltáblája volt, hogy ilyen hülyeséget, hogy az angyalok hozták ide Mária házát. És hát ezeket nagyon kellemesen és jókat lehetett röhörészni egészen az 1960-as évekig, amikor a modern régészet sietett segítségére azoknak, akik ezt komolyan gondolták. Tudnék, ebben az időben kezdték építeni Názáretben a ferencesek az angyal üdvözlet bazilikáját. És ott az az érdekes dolog látszott, hogy régtől ismert volt ez a hely, keresztes templom is állt a Mária házának a befogadására, tehát ugyanúgy fölé volt építve, azonban egy olyan eltérést mutatott, hogy az ottani barlang lakásoknak egy része volt barlangban, egy barlang épület, viszont előtte mindig állt egy falazott épület rész is. Nos, ez hiányzott a Szentház, tehát a Mária barlangjából. Mindig úgy mutogatták, hogy Mária háza, vagy Mária barlangja, de hát hol van akkor a ház? És mivel ott azért akkor komoly régészeti föltárásokat végeztek, akkor éppen megtaláltak egy pár sort a barlang előtti épület alapozásából is, és igazából ez volt az, ami aztán a meglepetést okozta, mert azt lehetett tudni, hogy itt a Loretto-i Szentház építőanyaga az itteni vidéken teljesen ismeretlen építőanyag. Ilyet itt nem használtak, és maga az építés módja is ismeretlen volt.
Tehát a kőfajta is ismeretlen
kőfajta
volt itt,
is
ugye?
Ismeretlen volt, és az okozta aztán a meglepetést, hogy ez az a kő, amit megtaláltak, tehát ez ugyanabból a kőből van, ugyanolyan falazásmóddal van fölrakva, amit Názáretben megtaláltak, és aztán kiderült, hogy a nabateus építőmód Krisztus előtt utáni első században dívott ez, az ottani kőfejtőkből származott, és nem csak a kő anyaga volt árulkodó, hanem az is, hogy ugyanolyan karcolatokat találtak, meg fal karcolatokat. Ezek azért fohászok, imádságok voltak általában, mint amilyenek itt a Szentháznak a kövein is találtak. Tehát, hogy ez nagyon korai időtől fogva a keresztények zarándok helye, szent helye volt. És hát akkor az angyalok hozták ide, ugye a hagyomány szerint először Tirszátóba, Tirszát a mai Fiume fölött, ma is létező búcsújáró hely, azután pedig ide. Hát ez egy angeli nevezetű epiroszi vagy epiroszi despota család volt az, aki a Szentföldről a keresztes háborúk végeztével elhozta a Szentháznak a maradványait. Menteni a menthetőt, és ez valóban akkoriban gyakorlat volt, hiszen gondoljunk csak arra, hogy több olyan itáliai városban is ismerünk olyan temetőket, amit a Szentföldről hozott földbe temetkeztek.
Hát vagy a Laterani Bazilika mellett a Szent Lépcső, a Scala Santa, ami a Pilátus palotájának, vagy nem tudom, minek a lépcsője.
Így van, így van. Tehát, hogy ezeket igyekeztek elhozni. Na most nagyon érdekes, hogy Anzsú II. Károly szicíliai királynak is az egyik leveléből ismeretes, hogy köveket a Szentházból adott hozományként, vagy adományként, és azok valószínűleg, hogy ehhez kötődnek, és szépen ki lehet rajzolni aztán a történelmi dokumentumok alapján, hogy a Szentház és a Szentház kövei miért ott fordulnak elő, hol fordultak, még tulajdonképpen itt az Adriai tenger partját járták be, még végül is ezen a helyen aztán nyugalomra leltek, és ez a magyarázata annak, hogy a Szentháznak miért csak három oldala van, és hogy aztán miért az a felirat ott bent, hogy Quercum caro factum est, tehát hogy itt testesült meg az ige, és a negyedik oldal, ahol most tulajdonképpen a Szentházban egy márványból készült kis szentélyrekesztő van, ráccsal, és egy márványkazettás boltozati rész, ami elüt a többi résztől, mert a Szentháznak az eredeti három oldala fölött egy nagyon egyszerű dongaboltozat feszül csak, amin csak egy párkány látható, és itt aztán már ilyen kazettás betétek találhatók a szentély fölött, és itt van aztán maga a Lorettói szobor, amit sok helyről ismerünk, ez egy fekete Mária szobor, azonban ez már nem az eredeti, hanem már olyan értelemben eredeti, hogy 1921-ben elégett egy tűzvészben az a szobor, amit itt évszázadokon keresztül tiszteltek, és akkor a vatikáni kertek egyik cédrusából faragtatták újra azt a szobrot, amit itt látunk.
Kezdődik a Szent Mise. Talán kint folytassuk, nem?
Jó.
Gyönyörű tér, most háttal vagyunk a bazilikának, a bazilika lépcsőjén ülünk. Kicsit a Lateráni bazilika homlokzatára emlékeztetnek ezek a nagy, árkádos, kétszintes épületszakaszok, amelyek körülveszik egy négyzet alakú Szent Péter tér, gyönyörű szép kúttal a közepén. Ez az előtere, gondolom, nagy szabadtéri miséknek is helyszíne lehet. Két dolog jutott eszembe, egyik, hogy hát a 60-as éveket említetted, nem sokkal korábban, 50-es évek közepe táján fedezték fel a régészek, vagy bizonyították be, hogy Szent Péter valóban a Szent Péter alatt lett eltemetve.
Igen.
És hát nagyobb ebben az időben bizonyította be a tudomány ezek szerint, hogy a názáreti ház itt Lorettóban.
Igen, igen, igen. Azért nagyon sokszor azt kell látnunk, hogy a szent hagyomány, de legendák is, vagy nem tudom, nem véletlenül írták le azt, ami van. Lehet, hogy másként, más történelmi gondolkodás, nem a történelmi hitelesség, vagy ilyesmi volt az, ami a legfontosabb volt a számukra, hanem hát maga valami egészen más. Visszatérve még a Szentháznak a belsejébe, azt látjuk egyébként, hogy ilyen vöröses bardás kövek borítják azt a részét, ami hát ugye az eredeti. Nem tudjuk azért pontosan, hogy mi ezen a kőre rakodott gyertyakorom, meg más egyéb is, hiszen ugyanakkor azért nem túlságosan sok, mert az arándokok, ahogyan bemennek, érintik ezeket a köveket, ott fényes, csillogó szépségűek. Az is érdekes aztán, hogy különböző freskó töredékek is díszítik, ezeket talán nem is mondanám el, hogy hogyan, de ami lényeges, itt azért halljuk a háttérben, hogy eltérően több itáliai szentélytől komoly nagy orgona is van, ami kíséri az éneket. Egy közeli városkának a Lorettói Mária plébániájának az arándok csoportja ment itt be éppen az előbb, és ők nekik van miséjük. Lorettóról, aki egy kicsit a katolikus hitben a misén túl is járatos, azért a Lorettói litánia jut eszébe.
Melynek hónapja a május.
Igen, és ugyanakkor ennek is megvan a maga története, hogy a Lorettói Szentházat díszítő fogadalmi föliratok, Mária megszólítások, invokációk összegyűjtéséből, és amit itt használtak, ilyen Mária megszólító, Mária dicsőítő gyűjteményt állították össze aztán, és aztán lett szinte az egyedüli Mária litániává a Lorettói litánia. De még egy dolgot szeretnék azért megemlíteni, az, hogy magának a Szentháznak is, illetve a Szentházban található Fekete Mária szobornak is sok helyütt van nálunk is kultusza. A mai Magyarország területén a legismertebb az a győri Kármelita templomban rejlő Lorettói kápolna, de az eszterháziak a mai Burgenland területére eső Lorettomban építették föl szintén a Szentháznak a másolatát, és ezekre mindegyikre az jellemző, hogy az itteni freskó töredékeket is a leghűségesebben próbálták visszaadni. Ferences templomok közül az egyik leghíresebb és legszebb egyébként, de nem annyira hűséges az a pozsonyi Ferences templomnak a Lorettói kápolnája, egy nagyon szép, szinte jelzésértékű, főként inkább csak a szobrot magában foglaló kápolna van a szombathelyi Ferences templomban, és egy igen-ilyen eredeti nagyságú és a festményeket is hűségesen követő az esztergomi Ferences templomnak az úgynevezett Kuklender kápolnája, ami pontosan így néz ki, tehát középütt a falfülkével, az ablaknyílások is rézsűt illeszkednek a falba, és ugyanúgy, mint ahogy itt látjuk, hogy ameddig tart a Szentház, addig vörös téglából, kőből van kirakva, és utána a toldásnál ott csak egy egyszerű fehérre meszelt fal felett van. Tehát fontosnak tartották azt, hogy az itteni mintát kövessék, és az a hűség tulajdonképpen a biztosíték arra is, hogy ez sem volt hűtlen ahhoz, amit állít magáról.
Tehát egy angyal, magyarul angyal vezeték nevű férfiú köszönhető.
Ez az Angeli családnak.
Na, tehát egy Angeli család, amely angyalt jelent, vagy angyalos
angyalok,
jelent.
Angyalok.
Angyalokat jelent. Egy ilyen nevű család hozta el a Szentföldről darabokban, nyilván kövekben a házat, és hát kisebb léptékben, de analógiája egy kicsit, az Andocsi kegytemplomnak a gótikus kegykápolnája, amely szintén angyali vagy angyalos közvetítéssel érkezett Kalocsáról a hagyomány szerint.
Igen, nyilván ezekben van egy jó adag valamiféle toposz jellegű, tehát a legendákban előforduló toposz is, de megint csak azért azt gondolom, hogy óvatosan kell kezelnünk ezeket, pont az itteni kegyhelynek a története ismeretében, hogy vajon inkább azt kellene keresnünk, hogy mi állhat e mögött, a leírás mögött, mi történhetett ott. Na most a kegyhelynek a kiépítése azért nagyon érdekes, hogy a 15.-16. századra esik. 15. században épült igazából a késő gótikus kápolna. Lorettót az akkori pápák fokozatosan kivették a szomszédos püspökségek fönnhatósága alól. Önálló püspökségé tették, pedig a város vagy a település nagysága nem is indokolta, akkor emelték városi rangra. És ennek a fejlődésnek volt aztán köszönhető ez a gyönyörű tér, amin éppen ülünk. Valóban emlékeztet a Szent Péter térre, bizonyos értelemben, meg a homlokzat is, nem véletlenül állít 5. Sixtus pápának a képe. És még egy másik, talán 5. Szent Piuszt is érdemes megemlítenünk, mert elrendezésében ez a bazilika, meg a porciunkulai bazilika nagyon hasonlít egymáshoz, és ő azt gondolta, hogy éppen most itt nem szeretem nagyon azt a szót, hogy ellenreformáció, mert jól látjuk azt szerzetes történetből különösen, hogy a katolikus egyház megújulására tett különböző törekvések jóval a reformációt megelőzően léteztek már, de hogy ez bizonyos értelemben egy ellenreformációs hatás volt, hogy a két Mária kegyhelyet igyekezett a pápa megerősíteni és kiemelni, Lorettót, illetve Porciunkulát, és ezért rendelte el, hogy a Porciunkulában bazilikát építsenek, itt pedig aztán végül is ezt a bazilikának a homlokzatát, és azután ezt a gyönyörű zarándok udvart úgy kell elképzelnünk, hogy nagyon szép, valóban a római palotákra emlékeztető kétszintes oszlopsor veszi körül a térnek három oldalát, a negyedik oldalán ez úgy látszik, hogy nem készült el végül is, fölül korlát, szabadtéri, tehát lehet, hogy zarándokok oda is föl tudnak vagy föl tudtak menni, és ez alkotja igazából a bazilika előtti térnek a kapuzatát is, és középen valóban egy gyönyörű szökőkút díszíti az egészet. Fölül a bazilika bejáratát pedig a Lorettói szobornak egy bronz másolata, vagy bronz változata díszíti, mint egy fogadva az zarándokokat.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A Lorettói kegyhelyen jártunk, Varga kapisztrálatjával néztük meg a szűzanya szülőházát, amely az angyalok segítségével, vagy az angyalok nevű család, Angeli nevű család segítségével érkezett az olaszországi kegyhelyre, hogy könnyebben megtekinthessék a közép-európai látogatók is, zarándokok is. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.